Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.
Köszöntöm a Kispad hallgatóit, Kádár Zoltán vagyok. Az év végére egy igazi különlegességet tartogattam a sportkedvelők számára. Sajnos már nagyon kevesen élnek azok közül, ha egyáltalán élnek, akik még látták a marosvásárhelyi MNMKTE labdarúgó csapatát játszani. Abban pedig egy fiatal, még serdülőkorú labdarúgót, aki később számtalanszor került az újságok címlapjára. Amint ő fogalmaz, nem volt egy kimagasló tehetség, viszont munkabírásával, játékintelligenciájával tudta kompenzálni ezt. Jelenleg 94. életévében is szinte napi jelenség Marosvásárhely központjában sétáit időzítve próbálja megőrizni fizikai és szellemi frissességét. Sportszerű életvitele miatt még mindig jó egészségnek örvend és készségesen állt kérdéseim elé. A koronavírus járvány miatt viszont, bár többször egyeztettünk, személyesen nem tudtunk találkozni, így a telefont hívtuk segítségül. Játszott Illovszky Rudolf, Szusza Ferenc, Zsengellér Gyula vagy Bundzsák Dezső ellen. Virágcsokra cserélt a Dorogi Bányász csapatkapitányával, az aranycsapat kiválóságával, Buzánszky Jenővel. És úgy játszott a magyar bajnokságban is, hogy gyakorlatilag sem várost, sem csapatot nem váltott. Történelmi, avagy sporttörténeti lecke csak a Kispadon, itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Maradjanak velünk, fogadják szeretettel! Gyuri bácsi, melyik volt az utolsó mérkőzés, amelyet megtekintett?
Hát az este az Aradot és a Krajovát.
Ennyire követi a labdarúgást a mai napig is?
A mérkőzéseket, amik olyan időben vannak, mert őszinte vagyok, őszinte leszek, a késői meccseket nem nézem.
Mert egészséges életmódot kell folytatni, és hát, időben le kell feküdni.
Így szoktam meg, korán szoktam meg, mert még gyerekek itthon voltak, mindig korán feküdtünk, és igaz, hogy korán is keltem, mert korán kellett menni dolgozni, de így szoktam meg, most már ez megmaradt.
Te gyerekek mióta nincsenek otthon?
Hát, már... Nagyon rég, most már a nagyobbik lányom az 56-ba született, a két ikerlányom az 61-be, úgyhogy már rég kirepültek.
Hát van ennek is egy régisége most már, úgyhogy azóta tart ez az egészséges életmód. A 94. életévét tapossa Girling György, aki 1927-ben látott napvilágot, és bizony-bizony sportolóként is, de emberként is nagyon sokat megért. Német édesapa és magyar édesanya gyermekeként született, ez pedig elég sokáig meghatározta az életútját, és eléggé meghatározta az életét. Miről beszélne a legszívesebben?
Mondjuk, hogy egész fiatalon elkerültem a szülők mellől, ugyanis, amint tetszett mondani, édesanyám magyar, édesapám német származású volt, ezért 1945-ben, februárban deportáltak. 3 hónapig, 5 évet voltam a Szovjetunióba deportálva, az Uralba, itten nagyobb részt bányában dolgoztam, 1 fél évet dolgoztam az építkezéseknél, a többi szinte 5 évet bányába dolgoztam. Úgyhogy 49. decemberben kerültem haza. Ez azt is jelenti, hogy mikor 45-ben elvittek, akkor félbe kellett szakítsam az iskolát is, akkor második gimnázista voltam a fémipari középiskolába, félbe szakítottam az iskolát, és ugyanakkor félbe kellett szakítsam a sporttevékenységemet, és ugyanis akkor már 49-ben az NMKT-nél játszottam, és az első csapat tagja voltam.
Ráadásul ugye a deportálás előtt került be a nagy csapatba, került be a felnőttek közé, és éppen a pályafutása egyik legszebb pontján vitték el, és fosztották meg a foci örömétől. Ezt lelkiekben ilyen fiatalon hogyan élte meg?
Hát őszinte leszek, és tekintettel arra, hogy tényleg olyan, amilyen fiatal voltam, nem vettem fel tragikusan. Még mondjuk az is a közrejátszott, hogy nem volt ugye családom, hogy családot hagyjak itthon, gyerekeket, csak édesanyámmal voltunk ketten, és valahogy ez nem hagyott olyan nagy mély nyomot lelkileg bennem, ez a deportálás. Nehéz volt az eleinte, az első évek nagyon nehézek voltak, mert akkor az étkezéssel is problémák voltak, de mondjuk az utolsó két évben már annyira hozzászoktunk, és javultak a helyzetek is, hogy nem fogtam fel tragikusan a dolgot.
Visszatérve a deportálásból, távoli Szibériából, hát azért visszazökkent a fociba. És ugye erről többek között beszélt Vajna János egykori kollégánknak is, egy 1900, nem is tudtam megfejteni, hogy hányban készült hangfelvételen. Gyuri bácsi tudja-e véletlenül?
Én se tudnám pontosan, de...
Megfejthetjük, hogy mikor készült a Vajna Jánossal az interjú. Ugyanis abban az interjúban az hangzik el, hogy 3 éve vonult nyugdíjba.
Hát ez 87-ben volt. 80, igen, mert 60 éves koromban 27-ben születtem, és 87-ben mentem.
Igen, tehát akkor az interjú pontosan 1990-ben készült.
Igen.
Az újrakezdés után, miután a Marosvásárhelyi Rádiót is újra nyitották, ugye, a zárást következtében. És köszönjük szépen, hogy megőrizte ezt a hangfelvételt az utókor számára, mert így legalább mi is hozzájuthattunk. Tényleg nagy élvezettel hallgattam, és ott beszélt a pályafutásáról, úgyhogy abból lejátszunk egy kis részletet.
Tulajdonképpen hány éves korodban kezdted a futballt? Már úgy hivatásos futballista mikor lettél?
Hát én az MT-nél kezdtem futballozni, máshol nem is játszottam, csak az MT-nél. 13-14 éves koromban kezdtem el, a törpébe, ugye, és úgy 16 éves koromban már játszottam a B-divíziós MT-be. Közre játszott az, hogy igen sok játékost behívtak katonának az MT-től, közöttük Szöllősi Lacit, Rácz Jannit, Benyószkit, ezek az MT-nél voltak, és behívták katonának úgy, hogy nagyon megtépázták a csapatot, és a Árpi bácsi igyekezett a saját nevelésű ifjúsági csapatból feltölteni a csapatot. Én nagyon szerettem futballozni, és az a csapat, az egész szakivel én együtt futballoztam, nagyon szerettünk futballozni, különösen, ugye most már beszélek erről a Marosvásárhelyi csapatunkról, a háború után el kell árulnom, hogy kényszerítő körülmények voltak, meg kellett szakítsam a játékot, mert 5 évet kihagytam, a Szovjetunióban voltam deportálva.
Girling György, visszatérve egy kicsit a gyerekkorára, Marosvásárhelyen látta meg a napvilágot?
Igen, itt születtem Vásárhelyen, munkás család, gyereke vagyok, édesapám is, édesanyám is, egy sörlerakat volt, a Lutherféle sörlerakat a mostani Dózsa György utcában, akkor Sándor János utca volt, akkor még létezett egy petróleum finomító, pont szembe a petróleum finomítóval volt ez a raktár, ahol édesapám és édesanyám dolgozott.
Valami még létezik azokból az időkből?
Jaj, ott nem, ott nem.
Ezt hol kell elképzelni a mai Marosvásárhelyen? Hol található, melyik részén a Dózsa György utcának?
Mostan van az a cukrászda.
A Mokka?
A Mokka. Na, a Mokkától van, lejjebb megyünk, és bal oldalon van a lépcső. Az a Malomkő utca volt, azt hiszem úgy hívták. Na, attól a Malomkő utcától a 3. épület. Szembe vele blokkok vannak.
Most már igen.
Most már blokk. Ott most is azt hiszem van, nem tudom, hogy raktárhelyiség volt egy időben, aztán, hogy most mi van, nem, őszinte vagyok, nem tudom.
Milyen volt a 30-as évek Marosvásárhelye? Visszaemlékszik-e még?
Éppenséggel nagyon-nagyon nem is emlékszek vissza.
Melyek a legkorábbi emlékei Marosvásárhelyről, amelyek így még hát, visszatérnek?
Nagyon emlékezetes, mondjuk a háború időszak, amikor naponta riadoztatták a vásárhelyeket, mert repülő átvonulások voltak, ha nem is volt bombázás, de repülő vonultak át, ugyanakkor már lőtték, mondjuk nem a város, hanem a városon kívül, a Maroson túl voltak a németek elhelyezkedve, és az oroszok viszont, és a román hadsereg, a Vácmány körül azt hiszem, úgy lőtték keresztül a várost, nem magát a várost, nem lőtték nagyon. Aztán emlékezett, ugye a diákkori emlékek, amik vannak, nagyon képzett tanáraink voltak, az osztályfőnököm Holbak Jenő bácsi volt, nagyon ő szerette a sportot, és minden szünidőben csapatot állított össze, és mentünk kirándulni a Székelyföldre. Ez ilyen, több ilyen kiránduláson volt. Hát nem többen, mert csak 2 évet voltam, mert a másik évben elkerültem az iskolából. És ezek az emlékek vannak még fönn, ezek a székelyföldi kirándulások.
Melyik iskolába járt?
A Fémibari középiskolába, most az a metallotechnika volt, azt hiszem.
Mivel jártak kirándulni annak idején?
Hát vonattal mentünk az iskolából, és Holbak Jenő bácsinak a vezetése alatt.
A gőzössel?
Hát igen, szénfűtéssel.
Ugye a világháború alatt éppen a serdülő korát élte, és akkor már focizott. Mikor találkozott először a labdarúgással, és ki ismertette meg önnel?
41-ben kerültem az MTJ-hez, Kis Árpi bácsinak a keze alá kerültem. Ő volt az első edzőm. Iskolából ugye mentem haza ebédelni, akkor, ha még volt idő, tanultam, és azután mentem edzésre. Ebéd után mentem le az edzésre, onnan haza, és akkor megint tanulni. Úgyhogy ez így ment, mert akkor abban az időben ugye tanulni kellett, sportolni szerettem. Hát úgy néztem az időmet, úgy oszottam be, hogy minden erre a két dologra legyen időm.
Nagyjából minden nap volt edzés?
Nem, háromszor, kétszer, és aztán attól függött, hogy tudtam menni, megengedte a tanulás, vagy nem. Úgyhogy nem volt éppen olyan szigorú az edzés, mert nem volt lehetőség, muszáj volt tanulni, muszáj volt.
A kicsi Gyurika jó tanuló volt?
Közepes, de nem voltak a szüleimnek, nem volt problémája soha velem, a tanárok meg voltak elégedve. Aztán főleg, hogy sportoltam, és akkor már jobban elfogadták a gyengébb feleleteket.
A zene után folytatjuk a beszélgetést Gérling György egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, aki 94. életévében jár. Folytatjuk a beszélgetésünket a 94. évében járó egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, Girling Györggyel. A világháború előtt ugye már bekerült a felnőtt csapatba. Hogyan vette ezeket a lépcsőfokokat?
Hát az ifjúsági csapatba játszottam, és onnan 17 éves koromban már a nagy csapatba kerültem az NMKTN-nél. Akkor az időben kötelező volt egy fiatal játékosnak a szerepeltetése. És ez nagy baj hozzájárult ahhoz, hogy a fejlődésemhez, ugye, mert itt most mit csinálnak, itt is kötelező a 21 éves játékos, beteszik 4 perc, az már sok, 2-3 percet a pályán van, és már veszik is le, lecserélik. Úgyhogy ez csak ugyan színjátszás.
Hát a rekord azt hiszem 23 másodperc, ennyi idő alatt kapták.
Ja, lehet. Nem tudok erről, de lehet, hogy annyi.
Milyen lehet egy ilyen fiatal játékosnak a lelki állapota akkor, amikor tulajdonképpen csak bábunak használják, hogy kipipáljanak egy szabályozási pontot?
Szerintem ez egy nagyon letör egy ilyen fiatal játékost, és szerintem abban az időben ez egy nagyon meghatározója volt annak, hogy a fiatal játékosok tudjanak bekerülni. Csak hogy megemlítsem, 12 mérkőzés volt például 44 tavaszán, 12 mérkőzésünk volt. Én mind a 12 mérkőzésen kezdő játékos voltam, és végig játszottam. Úgyhogy nem valószínű, hogy a játékom is már kielégítette Árpi bácsit, és úgyhogy nem voltam én lecserélve. Egy mérkőzésen se, 12 mérkőzésből 12 mérkőzésen játszottam. Kis Árpád.
Említette az MNMKT-et, ez a Marosvásárhelyi Nemzeti Munkaközpont Testedző Egyesülete.
Igen.
Itt több sportágban lehetett vetélkedni?
Volt birkozás, boxolás, talán atlétika is volt, de ez a kettő biztos volt, a birkozás és a boxolás. A boxolás ott egy Molnár nevezetű vendéglős volt lenne az állomás körül, és ott volt az edzésük, és a birkozóknak, arra emlékszem még vissza.
És Győri bácsiék hol edztek?
Mi a nagy pályán, ami most fel van számolva. Salakos pálya volt, salakos pályán játszottunk, ott tartottuk az edzést.
Ez a Gödörben, a híres Gödörben?
Nem, mellette a pálya, amelyik a nagy pálya.
Amelyik most a városi stadion, ahol a városi régebb stadion, játszott az ASZIA.
Igen. Mi ott tartottuk az edzést, de salakos pálya volt. Megemlíteném, hogy 44 augusztusában lejött az Újpest ide, Marosvásárhelyre, egy barátságos mérkőzésre. Abban az időben az Újpestbe játszott Zsengelér, Szusza Feri, Bíró, most már nem tudnám a többi, de ezeket Zsengelér és Szusza, ugye magyar válogatott is voltak. Ők az első barátságos meccsük volt, fel se akartak menni a pályára, amikor meglátták a salakos pályát. De aztán csak rávették őket, és elkezdtük a játékot. Az első félidő 2-2 volt, én rúgtam 2 gólt akkor, és a másik félidőben aztán még kaptunk 4-et, úgyhogy kikaptunk 6-2-re.
Gondolom a fiatal Girling Györgynek ez egy óriási sikerélmény lehetett, hogy a Nagy Újpestnek ennyi gólt rúgott.
Legszívesebben erre a mérkőzésre emlékszek, és jó leső érzés volt, hogy meccs után megdicsért Szusza Feri, azt mondta, jó van, öcsi, ügyes voltál. Lehetséges, hogy úgy könnyelműen vette, azt hiszem bírónak hívták a jobbeket, mert akkor tudnélik, én basz is játszottam akkor azon a meccsen. Az volt a helyzet, hogy volt, említettem azt a 12 meccset, abból 3-szor játszottam, azt hiszem basz is, egyszer játszottam jobb összekötőt, azt mondja 4, akkor 8-at játszottam bal összekötött.
Hát akkor tulajdonképpen Gyuri bácsi igazából egy mindenese volt a csapatnak, olyan Jolly Jokere.
Meg kell mondjam, hogy van Árpi bácsinak egy naplója, és abban az a naplót sikerült a lánya révén megszereznie, és ottan az Árpi bácsi jellemez minden játékost külön-külön, és rólam azt írta abban az időben, hogy a csatársorban bármelyik poszton használható vagyok.
Ez egy nagyon szép elismerés.
Hát igen, jól dicsekszek is vele. Azután a csatársorból visszakerültem, védőjátékos voltam, középpályás jobban mondva. Itt szerettem ezt a poszton, szerettem a legjobban, és itt is nyújtottam azt hiszem a legjobb teljesítményt, mint középpályás. Nagy munkabírásom volt, jó kondícióm volt, úgyhogy ott szerettem a legjobban azt a posztot, középpályát.
És oda kell egy kicsi ész is a középpályára. Kicsivel több, nem, mint mondjuk hátvédsorba, vagy éppen
hát,
a csatársorba?
Mondjuk a technikai képzettség az fontosabb. De én őszinte vagyok, és megmondom, mert hiába titkolnám, ha bár most már nincs kijelölt titkolja, mert nagyon kevesen vannak, akik láttak futballozni abban az időben. És én nagyon sok labdát elveszítettem, de kétszer annyit visszaszereztem. Volt Kis Pista, szegény, ő volt egy időben az edzőm, Lukács Edével voltak az edzők, ő mondta, hogy ő nyilván tartotta, hogy melyik játékos mennyi időt és hányszor érte a labdát, és általában a legtöbbször én voltam a legtöbbet a játékban.
Ez az ember feletti erő bírásának köszönhette?
Hát a sportszerű élet, és ugye olyan fiatalon egyedül voltam édesanyámmal egy darabig, mert aztán közben édesapám is hazakerült, de sportszerűen éltem, nem tudtam nagyon sokat kiruccanni, mert ugye otthon egy szobánk volt annak idején, és nem késhettem sokat a lefekvéssel.
Rögtön észrevették, ha elspulizott otthonról valahova.
Igen.
A zene után folytatjuk a beszélgetést Gérling György egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, aki 94. életévében jár. Folytatjuk a beszélgetésünket a 94. évében járó egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, Girling Györggyel. Ebből a naprókból egy kis részletet eljuttatott hozzám is, és akkor most nyilván, hogy már a hallgatóink rájöttek, hogy sajnos telefonon vagyunk kénytelenek elkészíteni ezt a beszélgetést, ugyanis régóta készülök, hogy üljünk le Gyuri bácsival, emlékezzünk egy kicsit, beszélgessünk a labdarúgásról, de íme ez a koronavírus járvány megakadályozta azt, hogy szemtől szemben hosszabb beszélgetésbe elegyedjünk, ezért is választottuk a telefont, de hát előtte még ideadott nekem néhány fénymásolt oldalt ebből a bizonyos Kis Árpád naplóból, és olyan jókat olvastam belőle, úgyhogy ha megengedi, akkor egy-két részletet felolvasnék, és akár kommentálhatnánk is. Azt mondja, hogy 21. edzésnap 1944. március 19-e. Téli kupadöntő edzőmérkőzés az Attilával. Eredmény 11-0, 4-0 az MTE javára. Játszottak Várdai, Szöllősi 2, Szöllősi 1, Benyovszki, Böjte, Somogyi, Barta, Boga, Ince, Tóth, Haláti, Rácz és Girling. Rácz játszott Tóth helyett a második félidőben, mert Tóth, amikor figyelmeztettem a félidőben, hogy többet mozogjon, feleselt és káromkodott. Incét pedig a készültség elvitte, mert helyőrségi riadó volt, és helyette játszott Girling. Ez egy bizonyos olyan szerencsés pillanat volt?
Akkor mind tartalék szerepeltem, és tukát, hogy elvitték a készültség, bevitték a kaszárnyába, úgy kellett én helyette beálljak. Tóth viszont az egy, meg kell jegyezzem, hogy az tulajdonképpen egy váradi játékos volt, egy nagyon jó képzett. Akkor hárman jöttek onnan Váradról, Tóth, Haláti és Barta, mind a hárman váradiak voltak ezek, úgymond akkor szinte profiknak nevezhetők voltak, mert ők nem nagyon dolgoztak, mint a vásárhelyiek.
Tehát ők csak fociztak?
Igen, igen.
És azért fizetést is kaptak annak idején?
Hát kaptak, amiből meg lehetett élni. Nem mondhatnám azt, hogy el voltak ragadtatva a fizetéstől, de meg lehetett élni belőle. És ezek akkor érdekes volt, mert nagyon sok család volt, akik szívesen láttak egy-egy futballistát, és ez nálunk nagyon sok ilyen maszekesek, asztalosok, különböző mesterségbe, akik dolgoztak, szívesen láttak egy-egy ebédre a játékosok közül bármelyiket.
És akkor megspórolták az ebédpénzt is.
Megspórolták az ebédpénzt.
Említette Ince Tukát, hát ők a három Ince egyik jeles képviselője.
A kisebbik.
Ugye tudtuk róluk, hogy mindhárman nagyon sok sportágban jeleskedtek, de hát elsősorban ugye jégkorongról ismeri a marosvásárhelyi, illetve én úgy gondolom, hogy az erdélyi sportszerető közönség, de hát tudjuk, hogy jól is fociztak. Tuka is közéjük tartozott?
Igen, igen, igen. Tuka is nagyon jól futballozott, de neki nagyobb erénye volt a hoki, de futballozni is jól futballozott, csak az volt a Pekje pont abban az időben volt a háború, ugye, és elég sok ideig ő is, azt hiszem, még fogságban is volt. Nem vagyok biztos benne, de úgy tudom, hogy fogságban is volt, mert Józsi Dezső is volt ugyancsak fogságban. Ő, Józsi Dezső annak abban az időben az Attilánál játszott. Az Attila mondjuk egy gyengébb képességű csapatot fel is oszlott a bajnokság közben, mert nagyon nagy vereségeket szenvedett el, és aztán anyagilag is azt hiszem nem győzte a csapat, és feloszlott.
Hát ez a 11-0-ás győzelem,
igen,
az is már jelzi.
Azért kaptak 14-et is, azt hiszem Kolozsváron a bajnoki meccsen.
Nem volt könnyű dolguk, főleg egy ilyen csapat ellen, mint amely az MNMKTE volt, és olyan csapatokat említett, amelyek ugye már rég eltűntek a sport palettájáról. Hány foci csapat volt annak idején Marosvásárhelyen? Visszaemlékszik el? Hát, és itt akkor még az úgymond magyar időkről beszélünk.
Igen, akkor volt az NMKTE, volt az Székelyföldi MÁV, volt az Emese és az Attila, a négy.
Négy csapat, és mindannyian a második ligában játszottak?
Igen, egy szériában voltunk.
Ez a Magyar Labdarúgó Bajnokság, az NB2.
Igen.
Egyik szériája volt. Igen ám, de volt, amikor Magyarországra kellett utazni, és tudom, hogy voltak nagyon-nagyon furcsa mérkőzések, már olyan szempontból furcsa, hogy a csapat Marosvásárhelyről Budapestre kellett utazzon a Hungáriával, és hadd olvassak fel még egy részletet, szintén 1944-ből, Kis Árpád jegyzeteiből. 6. hónap 4-én NMKT-je Hungária Budapesten 4-1 az NMKT-je javára. Góllövők Girling 2-t, Tóth 1-et és Barta 1-et. 44 órás figyelem, 44 órás utazás után emberfeletti teljesítmény, péntek délutántól vasárnap a mérkőzésig állandóan úton volt a csapat. Ezt tényleg így kell elképzelni, hogy Marosvásárhelyről Budapestig péntek délutántól vasárnapig a mérkőzés időpontjáig utaztak?
Annak örvendek, hogy ez fehér-feketén van, úgyhogy gondolom, hogy nem gondolnak arra, hogy mellé beszélek, ez így történt. Az utazás úgy történt, hogy kellett menjünk Vásárhelyből Dédára vonattal. Dédától Szeretfalvára még nem volt megcsinálva a Déda-Szeretfalvi vasútvonal, mentünk a Volán busszal. Szeretfalvától ültünk újra vonatra, és mentünk Budapestig, Kolozsváron keresztül. Most az volt a helyzet, hogy ezeket a vonatokat nagyon sok esetben félreállították, megállították, mert légi támadások voltak jelezve. Na most ilyen esetben ezeket a vonatokat mind az állomásokból kihúzták, és megálltak a nyílt pályán. És ott kellett várni addig, amíg vége volt a légi riadónak, és úgy mentünk tovább. Azért jött ez a hosszú utazás.
Hogy bírták?
Hát ültünk, volt amikor ültünk, volt ilyen fabőröndünk volt egy időben, ráültünk, ha nem volt helyünk, ha helyünk volt, akkor egymásra borultunk és szundikáltunk, nem volt más, mit csináljunk. És másnap mentünk fel a pályára, és küzdöttünk, próbáltunk, amennyi az erőnkből futotta.
Hát ez lett egy 4-1-es győzelem.
Hát igen.
Nem mindig volt ennyire sikeres a csapat. A 4. hónap 9-én, ha jól olvasom, Budapesten bajnoki mérkőzés a Betlen Gábor Sportegyesület ellen. Eredmény 2-0 a Betlen Gábor SE javára. A csapat összeállítása Várdai, Tódor, Somogyi, Vakarcs, Böjte, Ráckövi, Barta, Girling, Kis, Tóth és Haláti, tehát 5 tartalékkal is 30 órás utazás után egy sokkal gyengébb csapattól vereséget szenvedtünk. Szőlősi 2 és Nagy Z azért nem jöttek el, mert féltek a bombázástól. 1944 áprilisát írjuk.
Így volt. Zoli bácsi, már úgy mondom neki Zoli bácsi, mert ő sokkal idősebb volt, és Szőlősi Laci, a Szőlősi Lacikának az édesapjáról volna szó.
A volt ASEAN-nál játszó,
igen,
egykori elsőligás vagy első osztályú, igen, A-osztályú, igen, labdarúgónak az édesapja.
Igen, igen, annak az édesapja volt. Ők nem jöttek el, mert ők azt mondták, ők félnek a légitámadásoktól. Úgyhogy tartalékosan álltunk ki erre a meccsre, az utazás és ugye fáradalmai, az utazás fáradalmai magával hozták magát az eredményt.
Kedves hallgatóink, a Kispad mai adásában a 94. évében járó egykori marosvásárhelyi labdarúgóval, Girling Györggyel készült portrébeszélgetésünk első részét hallották. A második részt jövő hétfőn, immár 2021. január 4-én, szintén 12:15-től sugározzuk. Várom önöket az új esztendőben is a kispadon. Addig is mindannyiuknak, akik a sportban tevékenykednek, vagy csak szurkolóként követik a sportolókat, netán szülőkként, nagyszülőkként követik a gyermekeket, egy sokkal szebb és testmozgásban, sportban gazdagabb évet kívánok. Szépen lassan magunk mögött hagyjuk ezt a nehéz esztendőt, amelyet a sportélet is bőven megszenvedett. A sor elhalasztott világ és országos esemény mellett nem lehetett részünk a tokiói olimpiában, de még a labdarúgó Európa-bajnokságban sem. Csak remélhetjük, hogy 2021-ben elindulunk a normalitás felé vezető úton. Az említett világesemények mellett a nézők is visszatérhetnek a lelátókra. Mert a sport az egészséges életmód mellett most már rég a szórakoztatóipar egységes részévé vált, és a szórakoztatóipar pedig nézők nélkül, érzelmek nélkül mit sem ér. A show folytatódjon tovább 2021-ben. Boldog új évet kívánok mindannyiuknak! A Kispad szerkesztőjét, Kádár Zoltánt hallották.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.